223 millió forintot kapott az Uniótól a Körösmaros Nemzeti Park. Ha jól tudom, ebben nagyon sok minden lesz, maggyűjtéstől kezdve a vetésig, a palántanevelésig, kiültetésig, sartelep képzőnövények áttelepítéséig, és még sorolhatnám, de hát mi ennek a programnak a célja, és tulajdonképpen mire nyertek el ezt az összeget?
Igen, ezt a programot úgy kell elképzelni, hogy ez egy hosszú tevékenység gébe illeszkedik bele az Nemzeti Park Igazgatóságnak, ugyanis ha visszamegyünk jó pár ezer évet az Alföldön, de igazából nem is kell annyit, addig csak pár száz évet, igazából akkor még többé-kevésbé érintetlen pusztákat, erdőségeket ezeknek a keveredésével találkoztunk. Ugye erről vannak mindenféle paleobotanikai leírások, amelyekből alapból lehet kiindulni. És ugye a mezőgazdasági művelés, illetőleg a ember, ahogy meghódította Kárpát-medencét és egyre több területet idézőjelbe vette a természettől, ugye először mindig a legjobb minőségű termőhelyek lettek művelésbe vonva. Ezek a termőhelyek úgynevezett löszös termőhelyek, ezeken vannak a csernozium talajok, és a pannonlözgyepeknek is ezek az élőhelyei. Ezek már a nagyjából 99%-ban megsemmisültek, leginkább csak kunhalmok oldalán, utak mesdjéjében, kevert kis foltokban, néha szobányi foltokban maradtak meg. Tehát, hogy egy roppant veszélyeztetett élőhelyről van szó, amelynek igazából, hogyha környező egykor felszántott termőhelyeit felhagyjuk, akkor is ezeknek a növényeknek a terjedési sebessége az roppant alacsony, komoly gyökérkonkurencia és egyéb más hátráltató tényezők miatt. Az eredeti vegetáció az nagyon lassan tud kialakulni, és itt lép képbe a Körösmaros Nemzeti Park Igazgatóság, akinek van lehetősége, hogy a működési területén egyes olyan területeket, amelyeken jó lözgyep termőhelyek vannak, ott az eredeti növényzet visszaállítását kezdje meg.
Bocsánat, hogy a szobába vágok. Ezek, igen? Ahol a helyreállítást szeretnék megkezdeni, ezek most más művelési ágban vannak, vagy ezek azok, amelyek megmaradtak? Mert ugye mondta, hogy 99%-ban eltűntek.
Igen, tehát ezek olyan termőhelyek, amelyek valamikor fel voltak szántva, akár hosszabb éven keresztül, tehát ahol megsemmisült ez a növényzet. Igazából mind ahol felmaradt is a projektnek célterülete, beavatkozási területe, illetőleg ahol megsemmisült ez az eredeti növényzet, az is beavatkozási és célterülete, csak két külön aspektusból. Az egyik esetben a megmaradt kevés lözgyep társulást, azt maggyűjtési célból keressük majd fel, és hasznosítjuk, ilyen durva szóval, illetőleg ahol nem megsemmisültek, ott pedig a visszatelepedését segítjük elő.
Akik az Alföldön élnek, azoknak ismerős lehet a Kígyósi puszta és a Csanádi puszta, mert hogy ezeknek a felhagyott szántóin, parlagokon fognak helyreállítási munkát végezni.
Így van, így van.
Az Európai így Uniótól van. Érkezik a pénz 85%-a, és azért ez egy nagyon nagy szám, hogy a projekt 480 hektárt érint, és 2029-ig tart.
Igen, ezt úgy kell elképzelni, hogy a Körösmaros Nemzeti Park Igazgatóság nagyjából, most már leszünk lassan 30 évesek, ilyen jellegű tevékenységet effektíve a 2000-es évek vége fele kezdte meg az igazgatóság, és ugye ez minden évben újabb helyeken, újabb módszerekkel, a korábbi tapasztalatokat felhasználva folytatjuk ezt a tevékenységet, és a korábbiakhoz képest most kicsit másabb stratégiával, de nagyobb területen próbáljuk meg ezt az élőhely rekonstrukciót végrehajtani. Ez a 480 hektárt ezt úgy kell elképzelni, hogy ezek a szántók, ezeken most parlagtársulások vannak, ahonnan hiányoznak a lözgyepeknek az igazi karakterfajai. Van egy szép hosszú fajlistánk, hogy melyek a célfajok. Ez körülbelül legalább 80 fajt érint, amelyek legnehezebben tudnak terjedni, és ezt a 80 fajt azokon a kis foltokon, ahol megmaradtak, fel fogjuk keresni, és a fajnak az egyedi tulajdonságaitól függően vagy kézi maggyűjtés, tehát ahogy bejeleli a magjait a növény, akkor kézi maggyűjtés, vagy éppen ha szükséges a kiásása, tehát hogy áttelepítés konkrétan, illetőleg a kigyűjtött magok is kétféleképpen fognak kikerülni a célterületre, egyrészt vagy kézi magszórással, vagy másrészt telepítünk fűvész kerti, botanikus kerti körülmények között, nevelnek belőle egyedeket, és ezek az egyedek kerülnek kiültetésre. És itt a 480 hektárt azt nem kell úgy elképzelni, hogy minden egyes négyzetcentiméterére fog mag jutni, mert ez sajnos elképzelhetetlen. Ugyanis megfeszített munkával is, mondjuk, hogyha így lefordítanám mezőgazdasági nyelvre, akár ilyen néhány zsáknyi maghoz tudunk jutni egy év alatt. Tehát, hogy elképesztően kevés, és ugye ezt kell nekünk a lehető legdiverzebben szétszórni, keverve, és igazából nekünk nem az a célunk, hogy az utolsó négyzetcentiméterig bevessük ezeket a területeket, hanem ezek a fajok bekerüljenek ezekre a parlag területekre, és ott egymás között eldöntik, hogy melyik faj fog egy kicsit több egyedet hozni, melyik fog kicsit vissza, melyik lesz ritkásabb, melyik fog sajtelepek útján terjedni. Innentől kezdve a természetre bízzuk. Nekünk az a célunk, hogy ezek a fajok bekerüljenek arra a termőhelyre, ahova természetes úton már nem nagyon van esélyük.
Igen, pont ez jutott eszembe. Olyan helyeken próbálják majd helyreállítani az eredeti növénytakarót, amit mondott, hogy parlagon van. Tehát ott többségében akkor ezek szerint gaz van, vagy mondjuk inváziós növények vannak? Vagy ez így nagyon erős kifejezés?
Ez egy kicsit sarkos kifejezés. Szerencsére azért inváziós növényekkel kevésbé fertőzöttek ezek a foltok, ugyanezek a foltok is valamilyen természetvédelmi kezelés, legeltetés, vagy éppen kaszálás alatt vannak, tehát hogy azért a inváziós fajokkal való fertőzöttség azért nem magas, de nyilvánvalóan, hogyha nem nyúlunk bele, akkor ezek a fajok a tulajdonságaiknál fogva azért ők eléggé versenyelőnyben vannak jelenleg az őshonos növényzettel szemben. Illetőleg a gaztenger az pedig, hát azért nem gaztengerként kell elképzelni, nyilván vannak rajta pionírabb társulások, aszad, bogáncs, illetőleg ez évektől is függ. Tehát sok esetben nem is ez jelenti a fő gondot, ugyanis ezek a növények természetes körülmények között, lösznövény telepítés nélkül is kikopnak a gyepből. Tehát először, ha felhagyunk egy szántót, akkor lesz egy ilyen aszatos, bogáncsos, hát úgymond gyomtenger, ami például nagyon kiváló a pollinátor fajoknak, amik ugyancsak fontos részei a természetnek, viszont ahogy megy előre az idő, úgy különböző fűfélék, mint például a veresnadrág csenkesz, pusztai csenkesz, ecsetpázsit, a rozsnokfélék, azok mind inkább átveszik a helyet, és ezek a fűfélék egy ilyen szép gyepnek tűnő területet alakítanak ki, ami szemre szép, viszont biodiverzitás szempontjából hát nem jó, és ráadásul ezek a fűféléknek a terjedési stratégiája sokkal gyorsabb, mint a lösznövények nagy részének, nagyjából a legtöbbnek, tehát hogy mi konkrétan ezt a versenyelőnyt szeretnénk a célfajok számára, akik ténylegesen ezeket a társulásokat jellemzik, segíteni őket, és erre még egy dolog miatt van szükség, ugyanis ezek a pannonlőszgyepek, ezeknek a pannon szó a pannon biogeográfiai régiót jelenti, amely körülbelül a Morva-medencétől a Kisalföld, mai Magyarország területe, illetőleg az ország határain átnyúlóan leginkább alföldi jellegű élőhelyeket, tehát a Csallóköz, az Alföldnek a meghosszabbítása, a Partium, vagy éppen a délvidék fele. Tehát körülbelül ezt a nagyjából mai Magyarországnál talán olyan másfélszer-kétszer nagyobb terület, ami 100%-ban érinti Magyarország területét, a többi környező államnak meg nagyon kis részben érinti a területét. Tehát, hogyha ezt a egykori társulásokat itt Magyarországon nem próbáljuk megvédeni, illetőleg helyreállítani, akkor ezt sehol máshol senki a világon nem tudja megtenni helyettünk, mert ott nem élnek így ezek a társulások egyben.
2010 óta kisebb-nagyobb területeken támogatásból, vagy saját forrásból egyébként már bizonyította a Körösmaros Nemzeti Park, hogy sikeresen tudják végrehajtani ezt a projektet, amire most 223 milliót nyertek. De hogy ugye ez mondta, hogy nagyon hosszú folyamat, és 2029-ig fog tartani. Melyek azok a lőzgyepekre jellemző növények, amelyek benne vannak abban a 80 fajban, amelyeket beleírtak a projektbe, hogy ezeket szeretnék szétteríteni?
Igen, különböző csoportba sorolnám ezeket a fajokat. Vannak, akik nagyobb mennyiségben előkerülnek egy ilyen lőznyepen, úgynevezett ilyen állományalkotók, ilyen például a ligetizsája, ilyen például a tejoltógalaj, több orbáncfűféle, egy-két jobb peremisfaj, illetőleg a sallós gamandor. Tehát ezek aránylag nagy tűrőképességű vagy nagy ökológiai nisű fajok, amelyek nem csak lőszgyepekben, hanem körülbelül a száraz gyepekben előfordulnak. Tehát ezek, amik aránylag könnyen megmaradnak. És vannak olyan ritkább fajok, amelyek már vagy eltűnőben vannak a Körösmaros közéről, a Dél-Tiszántúlról, vagy pedig természetvédelmi oltalmat élveznek egyéb más szempontok alapján Magyarországon. Ilyen például a gumós macskahere, csajkavirág, például a nagy azerjófűnek egyetlen termőhelye maradt meg a Dél-Tiszántúlon, a Kígyósi pusztán pont, vagy éppen a kék atracél, amely egy egészen nagy tűrőképességű faj, de mégis az atracél cincér az kizárólag ezen a fajon ér, ez a fokozottan védett jószágunk. Tehát, hogyha a kék atracél állományai megsemmisülnek, akkor rögtön következik vele, hogy legalább egy állatfajjal is kevesebb lesz, és amit még nem is sejtünk, hogy ez ki tudja hány gombának például a pusztulását okozza. Tehát nem is a saját kedvünkért igyekszünk helyreállítani ezeket a társulásokat, hanem egy halom más faj kapcsolódik ezekhez. Tehát azt mondják, hogy a lőszgyepeknek a 1 négyzetméter első átlagos ilyen faj gazdagsága az már közel az esőerdőkéhez mérhető, kis túlzással. Tehát, hogy kifejezetten fajgazdag élőhelyekről van itt szó, és tulajdonképpen ezért van erre a tevékenységre szükség. De például említhetném a hegyi lent, amely ugyancsak egy kedves kis látványos növény, róluk van szó itt ebben a projektben.
Az jutott eszembe, hogy így hallgatom önt, hogy ez egy nagyon heroikus küzdelem, amit önök folytatnak. Itt a klímaváltozás, egyre szárazabbak a nyarak, és szinte az egész év, tehát nagyon kevés a csapadék, és ugye a szakemberek azt mondják, hogy ez nem javulni fog, hanem még valószínűleg rosszabbodni. Nemrégiben készítettem interjút Csecseris Anikóval, a Hunren Ökológiai Kutatóközpont Botanikai Intézetének munkatársával, és ők a Kiskunság nyílt homokpusztagyepes területein végeztek kutatásokat. Azt próbálták fölmérni és kimutatni, hogy ugye az elmúlt évek rendszeressé váló szélsőséges rasszájaiban nagyon sok olyan évelő fű is elpusztult, amelyek a normális szárassághoz alkalmazkodtak. Na most, ha itt a pannonlőszgyepeket nézzük, akkor itt is kellettől tartani? Tehát önök elvégeznek egy munkát, természetesen ugye eddigiekben pozitívak a visszajelzések, de hogy itt is fönnállhat az, hogy a klímaváltozás azért beleszólhat?
Abszolút beleszólhat, viszont azt kell, hogy mondjam, hogy a pannonlőszgyepek talán azt mondom, hogy egy kicsit stabilabb ökoszisztémát alkotnak, ugyanis úgy kell elképzelni, hogy ezek a jelenleg uralkodó évelő fűfélék, például a csenkeszek, éppen hogy akadályozzák a lőszgyepeknek a terjedését, mert úgy kell elképzelni, hogy egy ilyen lőszfaj megnő, magot hoz, és a magot maga körül elszórja. Viszont ennek a magnak nagyon fontos, hogy csupasz talajfelszínre essen, hiszen ott van neki legnagyobb esélye, hogy kicsirázik, és új növényt hoz. Viszont hogyha van egy nagyon erős csenkesz szövedék a talajban, akkor hogyha ez a mag így magától a csenkesz fajra esik, akkor ott nagyon kicsi az esély annak, hogy ő le fog tudni csirázni és növényt hoz. Tehát, hogy a klímaváltozásnak van olyan aspektusa, amelyik nem jelent problémát a lőszgyepeknek. Mi magunk, ahogy néztük a különböző stádiumú lőszgyepeinket, ennek vannak olyanok, amelyek teljesen maguktól kezdtek el helyreállni, kisebb foltokban vannak olyanok, ahol mi magunk tettünk érte, illetőleg ugye különböző természetességű, de nem, vagy valószínűleg soha nem bolygatott lőszgyepeket is néztünk, és a 22-es, 23-as, 24-es aszály volt, ahol igenis okozott gondot, tehát gyönyörű pipacs és szarkaláb tenger lett, ami a szemnek gyönyörű volt, viszont azt jelentett, hogy ezek a lőszgyepek szétestek. Viszont például a Tompa puszta térségében, vagy éppen a Kígyósi pusztán is volt olyan lőszgyep, ahol igazából nem lehetett érezni, vagy nagyon minimális volt a klímaváltozásnak a hatása. Tehát, hogyha igazából nem érte korábbi valamilyen leginkább ember által okozott trauma a gyepet, azt a társulást, akkor egészen ellenállóak a klímaváltozás hatásaival szemben. Azt nem mondom, hogy teljesen ellenállóak, mert azért nyilván van az a szélsőséges klíma, amit ők már nem fognak bírni.
Hát igen, mondjuk kihatással lehet arra, hogy mondjuk nem érlelnek magot.
Igen, tehát hogy ez előfordulhat, tehát attól maga a társulás az nem szűnik meg, tehát ő ott marad. hiszen a különböző korábbi években elszórt magukattól még egy kedvező évben újra csirázni tudnak, és ezek a növények újra előjönnek. Tehát, hogyha kimegyünk egy lőzgyepre, akkor két egymás követő év az sosem egyforma, hanem mindig más fajok vannak. Például volt, amikor pocokgradáció volt, akkor a gyúlánk sálmából nem tudtunk magot gyűjteni, mert lerágták, kedvelték azt a növényt, és lerágták. Ugyanígy van olyan faj, ami nem érlel magot, viszont a korábban elszórt talajban lévő magkészletből ugye ő vissza fog jönni. Van olyan növény, aminek extrém sokáig is eltart a csirázó képessége. Viszont például a visszatelepítési munkát azt akadályozza, ha nem tudunk magot hozni, tehát inkább a élőhely rekonstrukciós tevékenységre magára jelent nagyobb kockázatot a folyamatos száraz időjárás, mint magára a társulásra jelen pillanatban. Aztán, hogyha ez esetlegesen további időjárási szélsőségekkel, szárazodással jelent, akkor már ez változni fog, de akkor viszont nyilván az egy természetes folyamat, és akkor azzal kell utána dolgoznunk tovább.
Ugye mondta korábban, hogy valamikor magot szednek, valamikor palántát nevelnek fűvészkerti körülmények között, és aztán kiültetik, és van, amikor ki kell ásni egy tövet, és át kell vinni. Ez jár veszélyekkel? Tehát átvihetnek olyan élőlényeket is, aminek nem tudják, hogy milyen hatással lehet majd arra a területre, hova kiültetik?
Hát nézze, 100%-osan nem lehet megmondani, hogy pontosan abban a kis gyepkockában mi lesz. Viszont sokkal nagyobb a hozadéka, ugyanis ezzel át fogunk vinni egy halom olyan kis gombát, érősködőt, amelyek részei ennek a társulásnak. És hogyha őket átvisszük, akkor még erősebb, még ellenállóbb társulást tudunk az új helyen létrehozni. Tehát, hogy igenis ennek a gyepkockás áttelepítős résznek nem nagy mennyiségben, hiszen itt figyelemmel kell venni a kiindulási társulásra is, tehát, hogy őt nem szabad túlságosan igénybe venni. Viszont én azt gondolom, hogy inkább több a hozadéka, sőt, kifejezetten megkerülhetetlen, hogy legyen ilyen tevékenység is a projektben.
Annyira örültem, amikor említette az acélcincért, mert hogy az emberek ülve mondjuk a rádió előtt és hallgatva ezt a riportot, úgy fölmerülhet bennük a kérdés, hogy miért fontos nekünk lőzgyepeket menteni, meg most ott látok valami növényt, ezt-azt. És azért örültem, hogy mondta az acélcincért, mert hogy ugyanez a helyzet a sztyeplepkével. Tehát, hogy ugye mondta, hogy a Csíkospuszta mellett terjed a macskahere, és hogy ez egy védett faj. És a sztyeplepke szinte kizárólagos tápnövénye. És hogy mindennek megvan az az élőlénye, ami például táplálkozik belőle. És ugye ez egy körforgás, tehát a lepkét is gondolom megeszi valami, az is csinál valamit, azt is megeszi valamit, tehát hogy ez mind-mind összefügg, és az ember ebben nem gondol bele, mert az ember mondjuk csak annyit lát, hogy ott van egy pusztaság.
Így van, így van. Igazából a természetet úgy kell elképzelni, mint egy kirakóst, hogyha ennek néhány darabját elveszítem, akkor már nem lesz teljes a kép, ha meg egészen sok darabját, akkor meg már felismerhetetlenné válik a kép. Tehát, hogy így, ha eltűnnek fajok, akkor így az elején úgy nem érzünk semmit. Aztán, ahogy ez éppen így terjed elő, egyre nagyobb problémákat okoz, és a végén akár a emberiség számára is komoly gondot okoz, hogyha eltűnnek fajok.
Gondolom ez hosszú távú befektetés, és hosszú távon térül meg nekünk
hát
például.
Kifejezetten hosszú távú, igen.
És vannak egyébként olyan projektek, amelyek a világban hasonlóak? Tehát, hogy ugyanilyen erőfeszítéssel próbálnak megmenteni területeket, akár itt a környező országokban?
A környező országokról nem tudok beszámolni, de hasonló jellegű tevékenységet azért a országban több nemzeti parkigazgatóság egyesületek is végeznek, illetőleg nem csak a lőzgyepek lehetnek ilyenkor cél, hanem egyéb más társulások. Tehát a szántók visszagyepesítése különböző céllal az egy kifejezetten bevett tevékenysége a hazai természetvédelemnek.
Vannak még olyan területek egyébként, hogyha a Körös-Maros Nemzeti Park igazgatóságot nézzük, amelyek jó lenne, ha visszakerülnének természetvédelem alá, és helyre tudnák állítani, vagy vissza tudnák állítani ott az eredeti területet?
Igazából ez egy bonyolult kérdés. Itt nagyon sok ágazatnak az érdekei találkoznak. Ha csak konkrétan és csak és kizárólag a természetvédelem érdekeit nézem, akkor nagyon sok terület van, és egyébként is szerintem. Illetőleg ezt mindig, ahogy változnak a különböző folyamatok, lehet ez akár gazdasági, társadalmi, éghajlati, és a többi, és a többi. Ez mind úgy jelenít meg és mutat olyan irányokat, amelyekben a természetvédelemnek is alkalmazkodnia kell tudni. De röviden a válasz igen, hosszabban meg nagyon bonyolult.
El tudjuk érni azt, mert önök természetvédelmi szakemberek ezen dolgoznak, és hál' Istennek az Európai Unió támogatja ezeket a projekteket nem kevés pénzzel, és önök itt vannak, dolgoznak, tudják a célt. De megvalósulhat az, ami itt több tízezer évig jellemző volt erre a tájra? Tehát vissza lehet ezt állítani? Nem vagyunk még elkésve?
Teljes körűen nem lehet visszaállítani, ez egészen biztos. Viszont azok a léptékek, amelyek jelenleg Európát, a Kárpát-medencét, vagy éppen a földünk nagy részét jellemzik, amelyek erre lehetőséget adnak, azért ezek igenis visszaállíthatók, és egy-egy faj, egy-egy társulás fennmaradását jóval kisebb léptékben is el lehet érni. Tehát itt van például mondjuk a volgamenti héricsnek az esete, aki az Alföldtől körülbelül a Urálon túlig megtalálható volt mindenhol, és ez ugye nagyon kevés helyen maradt fent, Magyarországon csak 2 természetes állományát ismerjük, viszont mégis ezek az állományok, ezek roppant stabilak, nyilván miután kicsik, ezért veszélyeztetettek, ezért kifejezetten fontos az oltalmuk, de meg tudnak maradni egészen kicsi méretben is ezek a fajok, tehát hogy igenis van értelme, és van reális hozadéka, hogyha kisebb területen is megvalósulnak ezek a beavatkozások. Ugye nekünk mindig olyan, tehát a természetvédelemben mindig olyan helyzetet kell teremtenünk a élővilág számára, ott, hogyha esetlegesen megszűnik a beavatkozás, emberi beavatkozás lehetősége, amely lehet jó is, meg rossz is, akkor ezek a élőhelyek el tudjanak indulni a természetes folyamatok irányába, viszont a klímaváltozás, az inváziós fajok és a többi, a korábbi emberi beavatkozásuk. A természet ugyanúgy működik mindenhol, viszont megváltoztattuk a játékszabályokat. Tehát nekünk az a célunk, hogy a játékszabályok visszaalakuljanak, és utána ezek az élőhelyek önjáróak legyenek, tehát hogy fenntartóan maguktól döntsék el, hogy hogyan tovább. Teljesen más az, amikor a természetes folyamat hatására változik, meg teljesen más, amikor úgymond megszüntetünk egy élőhelyet.